Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében ismét a Közel-Keletre utazunk, de most egy női utazó szemén keresztül. Beszélgető társam Leskó Diana. És hát egy ilyennel kezdem, ilyen nem szokott lenni, de ezt most lejátszom.
És hagy említsem meg, Leskó Diana a fő nagysága az iraki utazásnak szerintem Magyarországon, de egyébként világszinten is, mert sok ember, akivel találkoztam Irakban, mondta, hogy az ő, mondjuk el a blogját, The Globetrotting Detective.
Igen, igen, igen.
.com, mindenkinek ajánljuk.
Diana-nak innen üzenem, hogy válaszoljon az üzenetemre, mert most megint írtam neki, hogy mikor jön Budapestre.
Nagyon jó. Szóval respekt Diana-nak, mert nagyon-nagyon jó útmutatást írt az iraki utazásról, és külföldiek is használják egyébként. Tehát hogyha rákeresse, hogy Travel Guide to Iraq, szerintem olyan második, ami feljön Google-be, és tényleg ilyen amerikaiak mondták nekem, hogy ők is ez alapján...
Mondtad, hogy hát én meg magyar.
Ja, és mondtam, hogy magyar, és egyébként Irakban is, akivel találkoztam, szinte a helyiek, minden, ja persze, Diana volt már nálam.
Igen.
Nagyon durva volt. Igen, szóval respekt.
Na hát... Ádámmal erről beszélgettünk, rólad beszélgettünk, meg ugye el is küldtem neked ezt a hangüzenetet, mit szóltál hozzá?
Hát majdnem elsírtam magam, annyira jól esett, hogy rólam beszéltetek. Inkább az, hogy a munkámról beszéltetek, mert nagyon-nagyon-nagyon imádok Irakról írni, nagyon örülök annak, hogy a világ minden táján elérik az embereket, az utazókat, és különösen örülök, hogy magyarok is megtalálták az Irakról szóló blogokat és travel guide-okat.
Mert te alapvetően angolul írsz?
Angolul írok, igen.
Uh-huh. És tudtad egyébként, hogy ennyire ilyen nagyra értékelt a blogod, és ilyen emberek ajánlatják egymásnak?
Igen, már sokan írnak, hogy fú, köszönjük szépen ezt a sok információ, amit megosztottál. Meg hát látom a Google-on is, hogy nagyon sokan látogatják az Irakról szóló bejegyzéseimet.
És végre összehoztuk.
Igen.
Szóval összehoztuk, mert hogy azért mi nem tudom mióta, szerintem egy éve, már biztos lehet, hogy még több óta írogatunk. Csak ugye földrajzi logisztikai problémákat kellett áthidalni, és a földrajzi távolságokat, de hát most végre összehoztuk, itt vagyunk, és átbeszélhetjük, hogy milyen élményeid vannak, miket éltél meg, hogy éled meg ezeket a dolgokat, és egyáltalán milyen nőként a Közel-Keleten vagy a nagyvilágban utazni, mert szerintem ezért is sokan megtalálnak téged, mert hogy nagyon bátran bele a nagyvilágba mész, és nem ijedsz meg semmitől.
Igen, semmitől.
Ez az elején.
Igen.
Hogy nőttél fel, gyerekkorban milyen élményeid voltak, mert hogy az a tapasztalatom, hogy nagyon sok embernek gyerekkorból jön egy ilyen kattanás, neked is onnan?
Szerintem nekem az utazás benne van a véremben.
Igen.
Világéletemben szerettem utazni. Gyerekként utaztam a családommal, Spanyolországba, Svájcba. Aztán, amikor 14 éves voltam, akkor az iskolában meghirdettek egy németországi utat. Megkérdeztem a szüleimet, hogy mehetnék, mondtam, mehetsz, jó. A gimnáziumban megkérdezték, hogy ki szeretne Finnországba cserediákot fogadni, és ki akar menni cserediáként Finnországba. Mondom, én akarok menni. Megkérdeztem otthon, hogy mehetek, mondtam, hogy menjél. És akkor így kezdődött. És minden lehetőséget megragadtam, hogy utazhassak. Aztán, amikor elkezdtem az egyetemet, rengeteg ilyen ifjúsági munkába vettem részt, és azon keresztül utaztam rengeteget. Rengeteg ösztöndíjra pályáztam. Dolgoztam külföldön. Tanultam külföldön, ösztöndíjakon keresztül. Egyszerűen csak mehetnékem volt. Látni akartam a világot.
Láttam, hogy van most egy mission, hogy a világ összes országából akart. Ez konkrétan ez a terv?
Nem sietek.
Aha.
Meg szeretném látogatni a világ minden országát, és meg szeretném őket jól ismerni.
Mi a szabály? Mi számít annak, hogy kihúzhatod a listáról?
Akár egy nap is. Most nem megyek Monakóba egy hétre. Csak egy fél napra maximum.
Meg Liechtensteinre se
érdemes,
vagy kell egy hetet rászállni.
Pontosan. Nincs arra időnk, hogy mindenhol hónapokat legyünk. Tehát vannak olyan országok, amelyeket nagyon-nagyon szeretek, mint például Irak, Irán, Afganisztán. Oda elég gyakran visszajárok. Ha megyek, akkor legalább egy hónapot töltök ott. És biztos, hogy tehát Irakban összesen 3 hónapot töltöttem, 3 alkalommal. Alig várom, hogy megint utazhassak Irakba. Amikor 19 éves voltam, Londonban dolgoztam, mint au pair, És egyszer bementem egy könyvesboltban, ez egy ilyen, úgy hívják, hogy charity shop, ahol használt ruhákat és könyveket árulnak. És bementem, ránéztem a könyvespolcra, ami tele volt könyvekkel. Pár másodperc múlva én levettem egy könyvet Afganisztánról, Iránról, Irakról. És összegyűjtöttem az összes könyvet, novellák, ezek novellák voltak a Közel-Keletről és a muszlim világról. De ezt így, ez mint a mágnes, olyan volt.
És előtte te nem találkoztál ezekkel a kultúrákkal, vagy
nem
országokkal?
Nagyon. Anglia előtt nem nagyon. Ezekkel a könyvekkel kezdve, és akkor tudtam, hogy én egyszer elmegyek Afganisztánba. Amikor először voltam Iránba, talán az volt a legnagyobb sok számomra. Én soha nem gondoltam azt, hogy Irán az veszélyes, vagy ott valamitől is tartanom kellene. Én fogtam magam, Németországban dolgoztam akkor, és fú, mondom, oké, most kivehetek két és fél egy szabadságot, úgyis nézzük, mennyi pénzem van, menjünk Iránba. Én már az első napon inkább én majdnem elsírtam magam, hogy mindenki olyan kedves, mindenki olyan barátságos, mindenki meghív mindenhova.
Ez hogy ez? Hogy nyilvánult meg?
Például Iránban az utcán odajöttek hozzám emberek, és kérdezték, hogy oh, where are you from? Mondom, Hungary. És mondják, hogy köszönjük szépen, hogy meglátogatod az országunkat, meg ilyenek. Vagy egy állomáson voltam Bandarabas városában, nagy tömeg vett körül, és akkor épp fáradt is voltam, és akkor azon gondolkoztam, hogy mit, hogy tovább, mit csináljunk, hogy menjünk tovább, mi legyen. Egy férfi kiszáll egy autóból, aki a családját vitte valahova, elülült a feleség, hátul meg a gyerekek. Minden rendben, minden oké? Mondom, persze, minden oké, csak éppen gondolkozok, hogy mit csináljak. Hát úgy néz ki, mintha nem lenne minden oké. De tényleg minden oké volt, csak éppen gondolkoztam, hogy hogy legyen tovább. Segítsek valamiben? Á, nem. Hova akarsz menni? Hát a piacra készülök, meg akarom nézni, a Bandarabasi kis piac. Jó, hát elviszünk. És akkor nézem, oké, a családban van, oké, megyek. És elvittek. Aztán, és most hova akarsz menni? És akkor vittek mindenhova, én akartam menni. És hol fogsz aludni? Hát mondom, nem tudom, majd alszopalom, majd kitalálom. És mondták, meghívtak hozzájuk, de végül azt hiszem, igen, aznap én mentem valahova tovább vonattal. Tehát ilyenek vannak.
Ezek az országok közül Irak, Irán, Afganisztán, Törökország, talán Törökország az, amelyik a legeurópaibb, és jól gondolom, hogy oda jutottál legelőször? Tehát, hogy ott találkoztál ezekkel az emberekkel, muszlim emberekkel, a vallással. Mik voltak az első benyomásaid?
Én nagyon imádtam Törökországot. Én nagyon jól éreztem magam, otthon éreztem magam. Én muszlim országban mindig otthon érzem magam, Törökországban is. Otthon éreztem meg, nagyon kedvesek voltak velem az emberek.
Mitől érzed magad otthon?
Az arabok meg a törökök nem távolságtartóak, és szerintem az tök jó. És amikor arról beszélünk, hogy távolságtartás, az nem arról szól, hogy tehát nem fizikálisan beszél, tehát nem arról beszélek, hogy én belemászok. Tehát nincs távol, amikor én arabokkal beszél, nincs, úgy érzem, hogy nincs távolság. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én belemászok a képükbe, hanem egyszerűen a beszélgetésen úgy érzem, hogy nincs távolság. Mert olyan jól lehet velük beszélgetni, olyan jól megértjük egymást, és akkor is, hogyha más a véleményünk, tök jól meg lehet velük beszélni mindent.
A kulturális különbségek ellenére, hogy mondjuk nem tudom, a muszlim emberekkel kapcsolatban lehet hallani, hogyha mondjuk eljönnek Európába, akkor hozzák a saját kultúrájukat, és hogy pont nem megértőek, és nem azzal szemben, aki oda megy az ő országukba, hanem ők vendégként megérkeznek, és tehát lehet ilyen dolgokat hallani, hogy te neked ilyen tapasztalatod nem volt? Tehát, hogy mindenki nagyon megértő, és mindenki nagyon elfogadó?
Nagyon fontos az a Közel-Keleten, hogy amikor én a Közel-Keletre utazok, Irakba utazok, Iránba utazok, én ott vendég vagyok. Na most a muszlim kultúrák a vendégekkel nagyon jól bánnak. Akármi, most én elmegyek Pakisztánba, és azt mondom valakinek, hogy én fegyvergyárba akarok menni. Akkor engem elviszem fegyvergyárba.
Mint hogy az Ádám el is ment egy fegyvergyárba.
Én is voltam fegyvergyárba. Tehát, és életem legjobb napja volt. De én nem tudtam, hogy mi fegyvergyárba fogunk menni. Couchsurfingeztem Peshawar városában, és a hostom, a vendéglátómnak saját fegyvergyára volt.
Saját fegyvergyár?
Igen, ez a fegyvergyár az ő családi öröksége. És menjünk városnézésre. Jó, menjünk. És akkor jó, egy fegyvergyár, másik fegyvergyár, mert megmutatom neked az összes fegyvergyárat, ami a városban van. Tehát életem legnagyobb napja volt. Úristen, hát ez a couchsurfing, ez a legjobb. Hát engem fegyvergyárba visznek. Hát életemben nem voltam még fegyvergyárban. És akkor körbevittek minket, elmagyaráztak mindet. Óriási nagy gépfegyverekkel szórakoztam, mint egy
kezedbe is adták?
Persze, simán.
Lőttél?
Nem, hogy lőttem is. Igen.
Ez akkor ilyen fegyvergyártásnak a központja?
Igen.
Minden couchsurfing host az viszi a vendégét?
Nem.
Az Ádám ugyanez volt, hogy menjünk el a fegyvergyárba.
Lehet, hogy ő is ugyanannál a...
Az lehet?
Lehetséges, igen. Mert szerintem ő ugyanannál a hostnál volt, ugyanannál a vendéglátónál volt Ádám is.
És szerintem tuti már jönnek a kérdések, hogy akik oda utaznak, az mindenki kéri a couchsurfingnek a linkjét, hogy én is oda akarok, mert én is oda mennék, hogy vigyenek körbe a fegyvergyárba. Igen. Na és akkor most például nőként utazni, hogy ez mennyire bevett, hogy akkor ezek a női dolgok hogyan működnek itt ebben a világban?
Tehát én Afganisztánban egy hónapig nőként, én repülővel utaztam, én taxival utaztam, kis busszal utaztam. Én azt csináltam, amit akartam. Én elmentem mindenhova, én itt szállodában egyedül voltam a szobámba. Minden ilyen turista látványosság. A turista látványosságokat vagy egyedül látogattam meg, vagy összebarátkoztam más turistákkal. Például Kabulban a szállodában, ahol mindig megszálltam, ott nagyon sok külföldi van. És ott szeretnek ismerkedni az emberek a reggeliző asztalnál, és többször volt az, hogy például az egyik reggelinek az alkalmával egy guide volt ott a kliensével, és akkor Diana, mondom, ismerjük egymást? Hogy tudom, te vagy a blogger. Igen, én vagyok a blogger. Gyere, üljél le velünk. És mondták, hogy mennek Bamiyanba. Nem akarsz velünk jönni? Persze, menjünk együtt, miért ne? Szóval így azért nem teljesen mindig egyedül voltam. De sokszor mondjuk azt mondanám, hogy 90%-ban egyedül voltam, 10%-ban pedig más utazókkal, vagy éppen guide-okkal is voltam. Tényleg szerencse volt. Szerencsém volt, nagyon-nagyon örültem neki, hogy találkoztam velük, hogy nem voltam mindig 100%-osan egyedül, de Afganisztánban turistaként azt csinálsz, amit akartad. Én nem hiszem el, hogy... Tehát nem értem.
És a Taliban... nem volt olyan, hogy a Taliban egyszer volt, hogy megállított. Nem kontrollálták azt, hogy mit csinálj. Tehát, hogy azért...
Hogy is.
Én nem voltam még Afganisztánban, de azért hallottam jó pár sztorit, hogy...
Olyan van, hogy... Tehát ha például elindulunk Kabulból Bamiyanba, akkor útközben van egy-két ilyen checkpoint. És akkor ott megállítanak, odaadom az útlevelem, visszaadják az útlevelet, ennyi. Uh-huh. Amikor Pancsiba voltam, akkor ott többször megállítottak, de az azért volt, mert az útszélen videókat csináltunk. És akkor ott pörögtem, meg táncikáltam, meg minden, és akkor látta két tálib látta, hogy mit csinál ezen őszemét, és oda jöttek, és kérdezték, hogy mi van. Mondta a sofőröm, mert ugye Pancsirba úgy érdemes menni, hogy keresel egy guide-ot, vagy egy sofőrt. Tehát sofőr, a lényeg, hogy legyen egy autó, és legyen a lényeg, hogy valaki oda elvigyen, mert tömegközlekedéssel nem éri meg, mert a hegyekben van, és több helyen meg akarsz állni útközben, uh-huh. Tehát tömegközlekedéssel nehéz ezt kivitelezni, tehát mindenképpen kell autó. És akkor szerencsém volt, ez egyik ismerősömnek az ismerőse volt ez a srác, és hál' Istennek szeretett fotózni, és meg én is fotóztam, hogy minden szóval jól el voltunk, és akkor jön a két fegyverrel, hogy mi van, és akkor mondjuk, hogy csak fotózunk, hát semmi, oké. Odaadtam az útlevelemet nekik, meg az utazási engedélyemet, megnézték, jó, mondták, köszönjük szépen, ennyi volt.
Uh-huh. Te honnan tudod, hogy hol mehetsz szabadon, hol mászkálhatsz szabadon? Mert ugye azt mondod, hogy bárhol mehetsz turistaként szabadon mindenhova.
Ja, vannak olyan helyek, például Irakban én akárhova mentem, engem soha nem küldtek el, de én nem tudom, lehet vannak olyan esetleg, olyan helyek Irakban például, a semmi közepén valamilyen archeológiai...
De régészeti...
Régészeti... Oké, van valamilyen régészeti helyszín, ahol még nem akarnak turistákat, meg látogatókat fogadni. Tehát tudjad, hogy az nem, akkor oda most nem megyünk. Uh-huh. Mert biztos van ott valami, mert még nem fejezték be az ásatásokat, vagy csinálnak ott valamit, akkor ezt tudni kell, és akkor oda nem megyünk. Uh-huh. És vannak olyan utazók, akik...
Direkt oda mennek, ahova nem lehet.
Ahova nem lehet. És Afganisztánban is sokan csinálják ezt, és pont azért mennek oda, mert nem lehet, mert meg akarják mutatni, hogy én oda azért is elmegyek. És akkor utána el tudom mondani, hogy én oda elmentem. Én nagyon sok helyre megyek, de mégsem nem voltam olyan helyen, ahol így nem tudom, nem lehetett volna. Tehát Afganisztánban egy hónapot voltam, jó, nem voltam ilyen nagyon eldugott helyeken, de ha például Afganisztánban elmész ilyen nagyon-nagyon eldugott helyekre, akkor lehet, hogy ott lesz valami. Volt egy ír srác például, ő valamilyen kis faluban, ahol ezer éve nem járt, ugye külföldi, elment, és akkor ott találkozott a helyiekkel, és a helyiek befogadták őt, aztán áthívták a falubelieket, hogy gyertek, már itt egy külföldi. Aztán meghallotta a talibán, akkor a talibán is jött, a talibán elvitte őket a mit tudom én, a börtönbe, vagy nem tudom már hová, de mondta, írta a srácom, hogy élet a legjobb napja volt. És felvette a videóban, és felrakta az Instagramra.
Tehát mégis ugye az, hogy az élete legjobb napja volt.
Igen.
Mert neked is a fegyver, tehát hogy az ember keresi ezeket.
Igen. Tehát ez keresik az utazók az izgalmakat. És azért mennek olyan helyekre, ahol nem lehet menni, de azért akkora nagy bajba nem fognak kerülni. Tehát most elmész egy ilyen régészeti helyszínre, ahova elvileg nem lehet menni, most azt mondják neked, hogy menjél el innen, most ez nem olyan nagy dolog, már bocsánat.
Na, akkor mesélj, hogy mit csináltál Afganisztánban. Aztán utána majd meséljünk Irakról is, hogy mit csináltál ott. Ebben tehát hogy szabadon járkálsz, milyen az élet, mit csinálsz, kikkel találkozol, miket tapasztalsz?
Én már úton voltam 6 hónapja, mikor kikötöttem Afganisztánba. Én már akkor fáradt voltam az utazáshoz, de azt mondom, meg már itt vagyok nagyjából, közel vagyok Afganisztánhoz, most már mondom, menjünk, mert mindig halogatom Afganisztán, most már menjünk tényleg. És én tudtam azt, hogy nagyon akkor már, tehát már szeptember-október rengetegen utaztak Afganisztánba. Én tudtam azt, és láttam riportokat is, hogy fú, de jó, mindenki milyen jól érezte magát.
Mennyi idővel volt azután, hogy átvette a talibán a hatalmat?
2021. augusztus 15-én vette át a talibán a hatalmat Afganisztánban, és én rá 2 évre utaztam Afganisztánba.
Uh-huh. És akkor te már sokat hallottál más utazóktól, hogy lehet menni relatíve szabadon, vagy teljesen szabadon?
Teljesen szabadon. Arról sokat hallottam, hogy nőként ezt nem lehet, meg azt
miket
nem lehet.
Miket hallottál, hogy mit nem lehet?
Nőként nehezebb utazni Afganisztánban, nőknek nem ajánlják Afganisztánt.
Erre voltak konkrét példák, hogy valakivel valami történt, vagy ez a...
Ezek ilyen mondogat, emberek mondanak dolgokat, úgyhogy nem is voltak Afganisztánban, meg olyan is van, hogy valakinek nincs szerencséje. Tehát én tudom, hogy vannak olyan nők, akiket nem engedett a talibán felszállni a távolsági buszra.
De akkor mégis volt, tehát hogy voltak ilyenek, ezek nem alaptalanok ezek az esetek.
Nem volt szerencséjük, de voltak, de a legtöbb nőt meg felengedik, mert a nőknek is ugyanúgy kell utaznia.
Uh-huh.
De mostanában ezeket egyre kevésbé, tehát mindenfélét lehet hallani, de az igazság, hogy sokszor igazából nem lehet tudni, hogy oké, miért nem engedték őt fel a buszra. Lehet, hogy volt ott valami más is. Ugye az ilyen országban mindent arra fognak,
lehet,
hogy mert nő. És sokszor lehet, hogy nem is az a helyzet. Vannak olyan külföldi nők, tehát nem afgán nők, turisták, akik például nem tisztelik a helyi szokásokat. Ez azt jelenti, hogy nem öltöznek fel a helyi szokásoknak megfelelően.
Mibe öltözöl? Mennyire vagy felöltözve?
Én úgy szoktam, hogy amikor egy új országba utazok, főleg Ázsiában és a Közel-Keleten, én nekem az első dolgom az, hogy veszek egy-két helyi göncöt, helyi ruhát, és szerintem ez nagyon fontos.
Uh-huh. Veszel egy olyan hijabot, ami teljesen az egész, még mondjuk a nyakadat is takarja?
Nem kell. Tehát nagyon ilyen casual, nagyon úgy veszem fel a hijabot, rárakom magamra a kendőt, és csak szépen.
De takarva vagy.
Igen, de a hajam kint van, egy kicsit a nyakam kint van, nem baj.
Uh-huh.
Tehát annyi elég.
Na várj, és akkor ez nem az, hogy nem tiszteled a kultúrát, és nem maximálisan követed azt, hogy ők mondjuk a legszigorúbb nézőpont szerint hogyan kéne felöltözni egy nőnek?
De Afganisztánban nem kell teljesen letakarni a hajadat, tehát nem kell.
A hajadat nem?
Nem kell. Kicsit kint van a hajad, semmi baj.
Uh-huh.
Afganisztánban többféle etnikai csoport létezik. Vannak etnikai csoportok, akik konzervatívabbak, vannak etnikai csoportok, akik kevésbé konzervatívak. Meg vannak olyan helyek, ahol a tálibok szigorúbbak, vagy kevésbé szigorúbbak.
Uh-huh.
Amikor Pancsírba mentünk, bementünk egy étterembe. Na, most ez Pancsír egy falu. Tehát a falvak ugye mindig konzervatívabbak. Igen. Ott a nők nem lófrálnak éttermekben, hanem otthon vannak és főznek.
Hát nem is nagyon, lehet, hogy nem is nagyon látsz az utcán nőket.
Láttam nőket. Uh-huh. Kint az utcán szaladgálnak a gyerekekkel. Vagy például felvettünk egy afgán nőt, aki stoppolt. Egy orvost. Pancsírban dolgozott, mint azt hiszem gyerekorvos volt, és akkor elvittük az ő falujába, ami 5-10 kilométerrel arrébb volt. És akkor nagyon jót beszélgetünk. Angolul is beszélt, és akkor kérdezgettem, hogy mi a helyzet a munkájában. Azt mondja, ő világilletében mindig orvosként dolgozott. És mondom, a tálibok nem akarták, mert ugye sokan azt mondják, hogy az afgánok nem dolgozhatnak. És mondom, ezzel mi van? És ő mindig is dolgozhatott. Ő orvos, szükség van gyerekorvosra, kész, ennyi. Na és az történt ebben a faluban, hogy bementünk egy étterembe, és úgy van, hogy oda csak férfiak járnak. És akkor a szomszéd asztalnál ült egy ilyen komoly, idősebb tálib, és akkor kérdezte a sofőrömet, hogy mit csinál itt ez a nő személy. Hát nem tudom, hogy kérdezte, ilyen komolyan. És akkor mondta, hát eszünk. Szóval mondta, hogy hát ez nem nőknek való hely, és mondta, hát ő turista, ennyi. De én ezt nem veszem ilyen tragéd. Persze, hogy maradtunk.
És nem voltak akkor szúrós tekintetek a szomszédasztaltól?
Ezzel nem foglalkoztam. Én figyeltem a gyönyörű szép éttermet, figyeltem a gyönyörű szép tó, vagy folyót, ami ott előttünk volt.
Várj, akkor ez egy fontos kérdés, hogy lehet, hogy volt, csak te nem figyeltél rá?
Engem nem érdekelt.
Ja, hogy aha.
Éppen azt is tehettük volna, hogy én ott valahol elvonulok, mert volt ott egy női rész, csak azon eldugott volt. De hát én meg ott akartam. Tehát jó, igen, tehát vannak olyan szituációk, amikor úgymond nem tisztem, de azt mondtam volna a tálib, hogy figyelj, nem, itt ez nem nőnek való, légy szíves, menj el arrébb, akkor arrébb mentem volna. És ez megtörtént velem Szaúd-Arábiában. Szaúd-Arábia most már nagyon nyitott, de a couchsurfinges vendéglátom elvitt egy étterembe, ami egy ilyen nagyon hagyományos étterem, ahol csak férfiak.
Konzervatív.
Van. Konzervatív, igen. Leültünk szépen az étterem központi részében, és én mondtam a többieknek, hogy féltek már, ez így valahogy nem lesz jó.
Egy darab nő nem volt sehol.
Tehát csak férfiak voltak, és akkor néztek minden, de nem néztek csúnyán, csak úgy. Szerintem csak ilyen szórakoztatónak találták, hogy bejöttek ezek a turisták, és akkor így nem vágják, hogy ez csak férfiaknak való.
Szaúdiba például hogy voltál felöltözve?
Én általában ruhákban voltam. Uh-huh. Nem volt rajtam kendő, simán ruhákban voltam. Vállat, igen, a vállamat letakarnám, igen. Uh-huh.
De hajadat nem takartad el?
Nem. Valamikor igen, de az nekem csak ilyen accessory.
Aha.
Csak így az jól néz ki. Ha mondjuk rajtam van egy tök szép ruha, és akkor utána még egy kendő a fejemre, így lazán, csak így divatból. És akkor jött a tulaj, és mondta, hogy hát, hogy ő nagyon szeretne minket vendégül látni, de hát, hogy itt csak férfiak vannak, hogy jobb lenne nekünk, hogyha máshol lennénk. És akkor megterítettek nekünk az irodában. Tehát a főnöknek az irodájában kajáltunk. És akkor ott is volt ilyen étkező szőnyegecske a földön. Uh-huh. Mondta, hogy itt szokta vendégül látni a barátait meg a családját, hogy akkor együnk itt. És abszolút nem volt vele semmi gáz. Vagy volt olyan, az is szintén Szaúd-Arábiában volt, délen, Abha városában elmentem egy étterembe. És bementem, és rendeltem.
Egyedül voltál?
Egyedül voltam, igen. Bementem, rendeltem, és nekem ezt a helyet egy ismerősöm ajánlotta. Egy egyiptomi ismerősöm, aki élt Szaúd-Arábiában. Én mentem oda. Nekem eszembe se jutott, hogy esetleg ott valami nekem atrocitásom lesz nőként. És mentem, megrendeltem a kaját, és akkor mondták, hogy várjak, és kodadják nekem így tékövéj. De mondom, én nem tékövéj kértem, mert én itt akarok enni. És akkor mondja a bangladesi kiszolgáló, hogy madam, please understand, hogy itt nők nem ehetnek. És mondom, ne haragudjál, de én nagyon éhes vagyok, és nekem most vezetnem kell, és én nem vagyok jó vezető, és nekem most, én ezt a kaját nem tudom megenni a kocsiba, és az utcán se akarok lenni. És akkor oda jön hozzám a menedzser. Miben segíthetek? Valami probléma van? Mondom, én csak enni szeretném. Hát persze, hol szeretnél ülni? És akkor mondom, hogy jó lenne. Hm. És akkor leültetett. És akkor megterítettek nekem.
Ilyen szempontból Szaúdi nagyon progresszív, és
igen.
Nagyon-nagyon gyorsan, gyakorlatilag pár év alatt olyan mennyiségű szabályt vetkőz le magáról, igen, ami nem tudom, mi lesz a vége egyébként. Uh-huh. Én idén voltam Szaúdiban. Már ilyen szempontból nagyon érdekes volt, hogy amiket hallottam, azok közül mi az, amit még látsz, mi az, amit nem látsz, hogy nagyon sok nő még teljesen el van fedve, és csak a szeme van kint. Mellette meg már a helyiek között is látsz olyat, aki nem, hogy azt mondom, hogy a fejkendőt hagyja el, hanem már európai értelemben vett módon öltözködik fel. És ez a kettő egymás mellett.
Igen.
Meg az a legújabb italbolt már megnyitották, ahol csak külföldiek vásárolhatnak, mm-hmm, de már lassan már nyit, úgyhogy nagyon gyorsan változik. De mesélj még, hogy mikor
de lehet olyan szituáció, hogy te külföldiként megteszel valamit, és akkor a helyi nők követnek, és akkor igazából inspirálod őket, hogy bizonyos dolgokat megtegyenek. Uh-huh. Most mondok valamit, amikor Jeddában voltam, egész nap sétáltam az óvárosban, Jedda óvárosában, és egyszer hirtelen nagyon éhes lettem. Nem találtam egy helyet, ahol ehettem volna, és akkor hirtelen megláttam egy helyet, mondom, én itt fogok állni. És kérdeztem, hogy ehetek itt, mert férfiakat láttam csak. Hát, kérdeztem, hogy
megkérdezted?
Itt megkérdeztem, mert...
Miért kérdezted meg ott?
Itt azért kérdeztem meg, mert egy olyan helyen voltam, ahol úgy láttam, hogy így olyan régiesebb volt a hely, ilyen konzervatívabb, ugye óvárosnak óvárosnak az óváros része, nem az óvárosnak a turistás része, hanem óvárosnak a helyi része. És mondták, persze, és leültem, senkit nem zavar. Tehát főleg, oké, látják, hogy külföldi vagyok, meg az, hogy most már így az emberek kezdik érteni, oké, itt változás van, változás lesz, most már jobban keveredünk, nők, férfiak, ugye éttermekben, meg még az ilyen helyi, konzervatívabb helyeken is. Jött két szaudi nő, és akkor látták, hogy én is ott ülök, és azért... És akkor így beszélgettek, hogy nem tudom, hogy miről beszélgettek, csak úgy láttam, hogy tanakodnak, hogy akkor itt most akkor le lehet ülni nőként. Talán azt beszélték.
És akkor, hogy itt a lehetőség, hogy te ott ülsz, téged
lehet, hogy akkor
leülhettek, akkor most ők is
leültek, és akkor leültek. Úgyhogy lehet, hogy én inspiráltam őket, nem tudom. De olyan az volt az érzésem, hogy látták, hogy ott ül egy, jó, akkor ők is leülhetnek.
Szállás, keresésfoglalás és az autóbérlésnél volt bármi?
Én Szaúd-Arábiában mindig couchsurfinget használok.
Aha.
Én nem szeretek szállodákba lenni.
És ezek férfiak voltak? Vagy
igen,
családok?
Vagy családok.
Nő? Olyan, hogy nő? Vagy nem is lehet, egy nő nem is lehet egyedül, nem is nagyon lehet egy háztartásban talán.
Olyan volt például Jeddában, egy indiai srác látott engem vendégül, egy ilyen társasházban laktak, a család itt lakott, és neki volt egy lakása. A másik lakás.
Majdnem, mint hogyha le lenne választva az egyik lakásból, igen, a másik.
És addig még ő, az az ő lakása volt, de addig még nem házasodik meg, még a feleség nem jön, addig ő ott couchsurfingezik.
Aha.
Tehát hozta nekünk a reggelit, amit az anyukáját csinált a másik lakásban. Soha nem láttam az anyukáját.
Soha nem találkozott az anyukával.
Igen, nem. Csak mindig küldte a reggelit, meg az ebédet. És én ott voltam jó pár napig, nagyon jól éreztem magamat. Két szoba volt a lakásban, az egyik szobában én voltam, a másikban meg mindig jött valaki, volt úgy, hogy három olasz jött, utána egy új-zélandi páros.
De, tehát ő ott lakott, plusz még volt két másik.
Nem, ő, neki csak ott volt a lakás.
Aha.
Ő a családjával lakott.
Ja, a család, ez csak a vendégeké volt.
Ez csak a vendégeknek van. Addig még meg nem házasodik. Ha megházasodik, akkor a feleséggel oda költözik.
Ja, oké.
Aztán hogy volt például Riad városában? Úgy volt, hogy a srác, aki vendégül látott, neki volt egy lakása, amit kiadott lányoknak. Ott volt három szoba, két szobát kiadott, a harmadikat meghasználta a vendégeknek, meg a surfingre.
Amit kiadott, az helyi lányoknak adta ki?
Igen. Az egyik lány az egy egyiptomi lány volt, aki Szaúd-Arábiában dolgozott, a másik pedig egy jordán orvos volt, aki szintén ott élt Szaúd-Arábiában.
És nők egyedül éltek,
igen,
ott. Aha. És Szaúdiba béreltél, hogy ott, igen, volt egy autód, nem?
Igen. A déli részen béreltem. Tehát én mondom, ha nem muszáj, én nem bérelek autót. Nincs szükség, Riadban nincs szükség autóra, az északi részen egy kevés helyen van szükség autóra, saját autóra, de én el voltam autó nélkül. Délen én Abhavárosából el akartam jutni Rijal Almába. Tehát oda vagy szerzel egy sofőrt, vagy befizetsz egy magán útra, muszáj voltam bérelni autót. Uh-huh. És akkor eljutottam oda visszafele, a visszafele utat is túléltem, Majdnem. Úgy éreztem sokszor, hogy nekem jönnek, meg...
De így, hogy konkrétan az, hogy nőként vezettél, főleg Szaúd-Arábiában, mondjuk autót béreltél, semmi, mint hogy a világ legtermészetesebb dolga lett volna.
Igen. Abha városában úgy volt, hogy először a reptéren akartam bérelni autót, és én tudtam, hogyha ott autót akarok bérelni, akkor kell, hogy legyen Szaúdi bankkártyám, és kell, hogy legyen nemzetközi jogsim. És mondták, hogy nem lehet, hogy így nem. Én próbálkoztam, de mégis. És nem lehet, jó, ott fél óráig ott elhülyéskedtem. Biztos, hogy nem. Kérdezd már meg a főnöködet, hogy nem lehet. De én tudtam, hogy nem lehet, csak próbálkoztam tényleg. Ja, mondom, hogy tényleg nem lehet, akkor megyünk, ahol lehet. És akkor fogtam egy taxit, és akkor kimentem a budgethez. És ott úgy képzeld el, oda mentem, mondtam, hogy autó szeretnék bele. Persze, lehet, oké. És képzeld, még kauciót csak kellett fizetnem, mert valahogy nem tudták a kártyámon blokkolni a kauciót, ami valami 400 euró volt, és mondták, hogy vigyem, csak vezessek óvatosan. Tehát még nem, hogy ne megnehezítettek a helyzetemet, nem kell kauciót fizetni. Úgy örültem neki, hogy nem blokkolják le azt a 400 eurómat. És akkor, és tényleg csak annyit mondtam, hogy figyelmesen vezessek. Jó, ennyi volt. De az is ilyen kedvességből.
Hát ez tudom. Még egy európai, tehát nincs olyan ország, ahol ilyet megtennének.
Igen.
Hanem azt mondja, hát akkor sajnáljuk. Hát akkor vagy rakd ide készpénzbe, vagy valahogy, vagy akkor másik kártya.
Kérdeztem, és készpénzbe ne fizessek, vagy valami. Szerintem nem, jó lesz így. Megkérdezte a főnökét, és mondták, hogy...
Az azért is durva, mert akkor elhitték, hogy te tudsz vezetni.
Igen.
Mert ugye ott ők abban élnek, hogy a nők hát pár éve vezetnek csak. Amikor így utazgatsz ezekben az országokban, ez a kis régió itt, Közel-Kelet, akkor a helyiek oda jönnek így nőként hozzád, és beszélgetnek az utcán is akár, vagy inkább megy a tisztelet, vagy a távolságtartás és a tisztelet mutatása.
A nők oda jönnek, igen. Ez a szituációtól
függ. Mit kérdeznek, vagy mire kíváncsiak?
A szaudi nők, amit tapasztaltam, hogy mosolyognak rám, vagy köszönnek, vagy integetnek, nagyon szeretnek, amikor videózom magamat, így vlogozok, akkor így mindig a kamerába is szeretnek belemászni, és akkor így köszönni, meg integetni, vagy ilyen fejeket bevágni. Uh-huh. De nem nagyon jönnek oda, szerintem ők félénkebbek.
Uh-huh. Jó, többi.
A Irán, az teljesen igen. Az ellenkezője, mert igen. Ott meg az emberek oda jönnek hozzád, ők nem szégyenlősködnek, ők ismerkedni akarnak, ők segíteni akarnak, tehát oda jönnek hozzád, hogy kell-e valamilyen segítség. Oda jönnek hozzád is, megkérdezik, hogy van-e szükséges segítségre, szeretnél-e tudni valamit, vigyenek el valahová.
Uh-huh. És azért, mert hogy a muszlim vendég szeretet miatt.
Igen.
Vagy akár az, hogy megismerjenek, hogy időt töltjön.
De kettő. A muszlimok szerintem alapjáraton szeretnek ismerkedni, szeretik a külföldieket, szeretik a társasági életet. Tehát nem csak arról szól ez, hogy most ő külföld, hanem egyszerűen szeretnek ismerkedni, szeretnek beszélgetni, szeretnek ide-oda menni, éttermekbe, kávézókba, dumcsizni, és ez azért is van így. Ha meg még ugye külföldi is vagy, akkor ez még, az meg egy plusz. És akkor elmondhatják az ismerősek, ó, találkoztam lánya, egy európai vagy egy magyar lányal, és fú, de jót beszélgettünk. Uh-huh. Meg szeretik ugye vendégül látni az embereket. Na most a szaudik meg az omániak nem úgy látják vendégül az embereket, mint az irakiak vagy az irániak. Az irakiak és az irániak meghívnak téged a házukba. Azért az omániaknak meg mindig van egy ilyen második, meg a szaudiknak van egy ilyen második házuk, és oda visznek téged. Medina városában voltam még Szaúd-Arábiában, ott is couchsurfingeztem. Ott a srácnak volt egy ilyen háza, ahol ilyen eventeket szervezett, ahol szállásra is szükség volt. És amikor nem volt foglalása, akkor couchsurfingezett. Tehát ez olyan volt, mint egy ilyen, nem luxus szálloda, de kb. Tehát egy ilyen nagyon luxus lakosztály, úgymond, medencével meg mindennel, és akkor volt egy szobám.
Időt is tölt?
Tehát, mikor, hogy?
Tehát, hogy veszi a fáradtságot, elvisz ide-oda.
Igen, az első nap mindenképpen. Uh-huh. A Medinában úgy volt, hogy az első nap délután este körbevitt engem autóval a vendéglátóm, és bejött velem ugye a nagy mecsetbe is, és elmagyarázott egy csomó mindent ezekről a helyekről. A jeddai vendéglátóm, ő egyszer elvitt étterembe, meg egyszer egy fél napra elvitt minket kocsikázni, és akkor elvitt minket egy pár helyre. Riadban például nem volt ideje rám a vendéglátómnak, de mindig kérdezte, hogy mi a helyzet, mi van, hogy van. De ezt tudni kell, hogy a Riad városában nagyon nagy a Couchsurfing community. Vannak WhatsApp csoportok, és ott folyamatosan megy a szervezkedés. Tehát ott, hogyha speciál, sehová nem akarsz egyedül menni, akkor lesz társaság. Akármit kitalálsz, oké, ide akarok, mert oda megyek, ki akar velem jönni, ki akar körbevinni.
Ez mi lehet, ahova el akarsz menni mondjuk Riadba?
A városnézést. De én nem...
Ez leginkább bevásárlóközpontok?
Amit szerveznek, azok általában ilyen kirándulások. Pénteken és szombaton, ugye hétköznap mindenki dolgozik, péntekre, szombatra szoktak ilyen kirándulásokat, sétálásokat szervezni természetben. Piknikeket, barbecue-t, ilyesmiket. Uh-huh. És ez nagyon jó, mert ugye úgy szervezik meg, hogy ugye akik ott élnek, azoknak van autójuk, és akkor mondja, hogy oké, megyek az autómmal, öt ember ide befér, kijön velem. Tehát így minden le van szervezve.
De, és te, mint külföldi, hogyan kerülsz bele ebbe a WhatsApp csoportba? Tehát ugye ez a helyi szaudi hostok között megy, nem?
Igazából a legtöbben ezekben a csoportokban külföldi expatek.
Ja, expatek.
Nagyon, a legtöbben egyiptomiak. Aha. És jordánok.
Aha.
Tehát a legtöbben külföldiek, és vannak benne szaudik is. És én így ismerkedtem. Én Szaud-Arábiában a Couchsurfingen keresztül ismerkedtem. Uh-huh. Olyan is volt például, hogy a WhatsApp csoportban ír egy jordán srác, hogy hétvégén megyek Katarba, van 4 hely az autóban, kijön. Hétfőn jövök vissza, kijön vissza velem hétfőn. Ennyi. És nem volt neki szüksége Katarban társaságra, csak volt ott vele, hogy van hely az autóban, kijön velem. És nem mentem velük, mert én repültem, mert nekem a 2 nap Katarban az túl kevés lett volna, de velük, úgyhogy én hamarabb elrepültem, de velük jöttem vissza.
És kik ültek a kocsiban?
Kiküldtek a kocsiban. Tehát a sofőr egy jordán srác volt, aki Szaud-Arábiában él, dolgozik. A másik volt egy oroszlány az autóban, aki szintén Szaud-Arábiában él, már emlékszem, ő is dolgozik Szaud-Arábiában, és volt egy bolgár lány, aki ugyanúgy utazó volt, mint én, és képzeld el, hogy...
Tehát 3 csaj, igen. 3 külföldi csaj, és a szintén külföldi jordán srác.
Igen.
Még ugye onnan indultunk el, hogy Afganisztánra elkezdtél mesélni, hogy ők miket csináltál, igen. És még mesélj, hogy miket csinálsz. Tehát nőként mit tudsz csinálni ezekben az országokban?
Először is, ami Afganisztánt illeti, ez egy olyan érdekes ország, hogyha csak azt mondod, hogy mama, kimegyek az utcára, és csak fel alá járkálok, már az maga egy iszonyat érdekes élmény. Csak az első napon annyit csináltam, kimentem az utcára, szállodába, elindultam egy irányba, és sok sétáltam, és nézegettem az embereket, hogy félszemmelt, nem akartam őket bámulni, csak nézgettem, milyen ruha van rajtuk, oké, hogy viselkednek, milyen boltok vannak. Az, hogy elmegyek ilyen juice árus előtt, és akkor nézgettem, azt mondja, gyere befele, hogy tessék leülni, ezt így állít, vegyél itt valamit, így állít valamit. Nem az, hogy ú, nő vagy, és akkor na most nem, hívnak befele, tessék leülni. És van külön szekció ott a nőknek. Tehát úgy van a legtöbb helyen Afganisztánban, hogy van egy rész, ahova csak férfiak mennek, és van egy másik rész, ahova a családok és a nők mehetnek.
Olyan volt, hogy ezekben az országokban valamelyik, tehát nővel töltöttél több időt mondjuk kettesben, aki helyi? Tehát még egy afgán nővel, egy iraki nővel?
Irakban inkább, Afganisztánban is, Herat városában van egy lány, úgy hívják, hogy Szomája, ő azóta már hivatalosan túravezető vele, akkor ő még nem dolgozott így hivatalosan.
Ő helyi.
Egy sima helyi lány volt, ő látott engem vendégül Herat városában, azt hiszem 3 éjszakát voltam az ő házukban, uh-huh. És abszolút jó volt.
És ez ugyanúgy néz ki, mint bárhol máshol, akár a világon, igen. Lennél valakinél.
Persze. De ez a lényeg, hogy több lakás tartozik ehhez a család, az ő családjához. Uh-huh. Az egyik lakásban vannak a szülők, a másik lakásban meg a lányok. Tehát ő igazából úgymond azt gondolja, azt is lehet mondani, hogy ő egyedül lakik, mert neki megvan a saját lakása. Abban a lakás részben van egy fürdőszoba, egy nappali, meg az ő saját szobája. Tehát ő igazából ott nagyjából egyedül van.
És akkor ott
ott látott engem vendégül, igen. Megetettek minden, amikor volt olyan, hogy a szüleinek a lakásába voltam, oda hívtak át reggelizni, szomszédok is átjöttek, a szomszéd is áthívott. Tehát olyan volt ez igazából egy épület, mint a több család élne ott, és akkor azok így átjárnak egymáshoz. Például Irakban több lányismerősöm van, ők is vendégül láttak a saját házukban, volt olyan, hogy azt mondta az egyik ismerősöm, ne menjél szállodába, gyere hozzánk, és akkor náluk voltam egy hétig. Van egy másik ismerős, mert tourguide-ként dolgozik Kurdisztánban, és mondta, hogy akármikor jövök Kurdisztánban, akkor majd intéz nekem szállás, hogy ne kelljen külön érte fizetnem.
És ezekkel a nőkkel szerinted, ha odautazik egy magyar férfi, akkor ő is tudna ezekkel a helyi nőkkel, vagy azért az már necces? És akár országonként, hogyha mi a különbség mondjuk Irak-Afganisztán között, mert gondolom azért az már nem ugyanaz.
Szerintem az már nehezebb. Tehát ha van lánytestvér, akkor lehet, az akkor már nem fogadnak be.
Te hoztod, akikkel találkoztál Afganisztánban, Irakban, ők meséltek arról, hogy volt náluk pasi?
Azt tudom, hogy Szomáliánál, Afganisztánban volt, de nem tudom, arra nem emlékszem, hogy a srác náluk lakott. Azt tudom, hogy volt egy pár, egy orosz pár, aki náluk lakott.
Na, mert a pár is más.
Egy pár is más,
igen. Az is más, mint mondjuk egy... És lehet, hogy ez így fura, de hogy azért az iszlám világban azért ez teljesen más, hogy működik. Tehát, hogy a férfi-női kapcsolat az elvileg egy egyedülálló férfi és egyedülálló nő nem is tartózkodhat egy helyiségben.
Igen, ez inkább a tradíciókról szól. Uh-huh. Igen, ez teljesen így van. Ománban például, brit ismerősöm, aki Ománban influencerként dolgozik, nagyon szeretik őt az omániak, és állandóan meghívják őt. Most voltunk egy berber családnál, ott úgy volt, hogy az egész család, férfiak, nők, mind együtt voltunk.
De igen, azért, mert ők berberek.
Igen. Tehát mind együtt voltunk, szórakoztunk, felöltöztettek minket helyi viseletben. Nagyon-nagyon vicces volt. De egy másik családnál, az már egy arab család volt, ott úgy volt, hogy egy nappaliban voltunk, a házigazdának ott voltak a szobában a férfi hozzátartozói, foci meccset néztek, minket vendégül láttak, de nem úgy voltunk, hogy így együtt, tehát egy szobában voltunk, de ők itt voltak így, mi meg a másik oldalon voltunk, mondjuk oda rakták le a kajánkat. Tehát
azzal is jelezték, hogy ti úgy...
Ez így tisztelettudó. Ja, tehát igen. ez a tiszteletnek van, tehát vendégül látnak minket, megetetnek minket, de meghagyják nekünk is saját helyünket. Nagyon érdekes, Marokkóban voltam, pedig ez már régen volt, 2000, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. Couchsurfingeztem a Szaharában. És akkor már a srác elvitt engem a családi házukba, és mondta a srác, hogy mielőtt beléptem a házukba, de amúgy ne mondd el a szüleimnek, hogy mi couchsurfingezünk. Jó, azt fogjuk nekik mondani, hogy a kórházban, a munkahelyemen találkoztunk. Tényleg? Oké. Okay. És képzeld el, hogy két-három napig ott voltam a házukban, és a srácot nem láttam egyszer se. WhatsAppon kommunikáltunk. Miért? Azért, mert engem lepasszolt a nőknek a családban, mert ebben a családban a férfiak és a nők hiába testvérek nem tartózkodhatnak egy szobában. Akkor is, ha egy házban laknak. Tehát amikor reggeliztünk, van a reggelizés a nőknek, utána a férfiak megreggeliznek. És ez olyan vicces volt. És mindig kérdezte WhatsAppon, minden rendben van, jól érzed magad? Ah, jól érzem magam. Mindjárt jön a nagynéném. És akkor mondta, jó van. És annyira szeretett a lánytestvére, a nagynénik nagyon szerettek. És nekem ez olyan furcsa volt, de ezt így nekem annak idején így nem magyarázta meg.
Erre voltam
kíváncsi. Tehát így rá kellett jönnöm.
Erre voltam kíváncsi.
De nekem ez, ahogy így erre rájöttem, ez nekem olyan... Én olyan jól éreztem magam ott, amikor így erre rájöttem. Fú, mit tanultam, hogy itt ilyen van. Előtte szintén couchsurfingeztem, az még inkább a Szaharában volt, ez a Western Szaharában volt. És ott a vendéglátom, aki egy nő volt, körülbelül 20, tehát 18-20 éves, engem mindig egy szobában tartott. És akkor nem értettem még, hogy miért a család nem akarja az apja meg az anyja tudni, hogy én itt vagyok, vagy miért nem találkozom. Küldik nekem mindig a kajákat, de hát még nem találkoztam velük. És amikor jött a testvére, akkor várjál, ne most menjél a mosdóba, mert jön a testvérem. És akkor nem értettem, hogy ez miért történik, de így türelmes voltam, és akkor hát ez egy ilyen új élethelyzet, na nézzük, hogy lesz ez, mint lesz ez. És akkor utána rájöttem azért, mert én nem keveredhetek ugye a férfiakkal ott a házban, és ez már egy nagyon nagy dolog amúgy egy ilyen családban, amikor meghívnak.
Hát ezért kérdeztem ezeket, hogy voltak-e ilyenek, mert hogy igen, ez...
Volt olyan példa, szintén a Szaharában volt, ez megint egy harmadik vendéglátón volt, ez is egy nő volt, körülbelül velem egykorú lehetett annak idején, és akkor elmentünk egy étterembe, és mondta nekem, hogy fú, ez annyira jó, hogy most ő itt van az étteremben, mert amúgy ő nem jöhetne el ide. Ő azért ülhetett be abba az étterembe, mert én itt vagyok külföldi. Mert amúgy a helyi lányoknak nem illik beülni éttermekbe, mert az azt jelenti, hogy ő egy ilyen, hogy mondják, ilyen rossz lány.
De akkor ezekben az országokban is van minden. Tehát, hogy meg tudod tapasztalni ezt a konzervatív vendéglátást, és a kicsit szabadabb vendéglátást is. A vendéglátás meg mindenhol extra minőségű, és megtesznek érted mindent. Annyi a különbség, hogy ők a neveltetés és a vallásukat mennyire gyakorolják, attól függően milyen szinten tudnak veled kapcsolódni, vagy távolságot tartani.
Sokszor ugye, mikor nők panaszkodnak, ez meg az történt velem. Ez azért van, mert hülye voltál. És ilyenkor, amikor ezt így megmondom, hogy ne haragudj, de ezt nem így kellett volna, csak meg legközelebb így csináld, akkor megsértődnek a nők, mert nem bírják elviselni, hogy én megmondom nekik, vagy esetleg nekik nincs igazuk. Jaj, hogy milyen inszenzitív vagyok, meg lehetnék empatikusabb. Nem, ebben a szituációban nem kell az empátia, nem kell itt nagyon szenzitívnek lenni, érzékeny lenni, hanem egyszerűen tartsd be a szabályokat, és kész. És nem olyan nagy dolog venni egy-két olcsó göncöt. Kávé $5, tehát pár ezer, 2000 forintért veszel egy abaját, amit magadra teszel. És ez nem arról szól, hogy divat, meg sem egyszer magadra teszed azt az abaját, és ennyi elég, meg ott a kendő. Például volt egy afgán utazási iroda, aki posztolt képeket tájvani turistákkal, az is mind nadrágba, meg baseball sapkába. És írtam Instagramon nekik, de figyelj már, ez így nem jó. Szóval, hát ha fel kellene venni a fejkendőt, meg bőruhát venni, vagy adjál már rájuk egy abaját, vagy valamit. De nem, hát ők idősebb nők, tájvani nők, nekik nem kell, de kell. Csak túl kedvesek akarnak lenni. Jaj, persze, csinálj azt, amit akarsz. Turista vagy, vendég vagy, azt csinálsz, amit... Igen, tehát ez igaz, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ezt én is ezt mondom, hogy azt csinálsz, amit akarsz, csak vannak bizonyos szabályok, amit követni kell.
Na, most Afganisztánhoz képest meséld el nekünk, hogy Irakban mekkora a szabadság, vagy mennyire lehet szabadon mozogni, vagy mennyire lehet könnyen nőként utazni. Ugyanaz, mint Afganisztán?
Teljesen mindegy szerintem, hogy Irakban nő vagy férfi vagy, abszolút igen. Mindegy. Teljesen mindegy. Aha. Irakban, Iránban a nők ugyanúgy mennek ide-oda.
Aha, ott nincs különbség.
Egy tapasztalt utazónak szerintem Irak nagyon
ez fontos,
könnyű.
Igen, tehát hogy...
És az nagyon fontos, tehát akkor könnyű Irak, hogyha egy barátságos típusú ember vagy. Az irakiak nagyon segítőkészek. Mutatják az utat, elvisznek ide-oda, és akkor azzal így megkönnyítik a te utadat. Uh-huh. Amikor először voltam Dél-Irakban, akkor én szállodában voltam legelőször, de utána elkezdtem barátkozni. Van egy Facebook csoport, az Iraki Travelers Café, és én azon keresztül ismerkedtem. És akkor valaki mindig kérdezte, hogy oké, hova mész? Mondom, hova mész holnap? Hát mondom, Nadzsafba megyek. És hol fogsz megszállni? Nem mondom, nem tudom. Várja, van egy ismerősöm, hagyj hívjam fel. Oké. Az ismerős engem felvett, ő átvitt engem egy családhoz, mert ott, tehát én ennek a srácnak a családjára nem alhattam, mert hogy én lány vagyok. Igen, ez egy jó példa, jó, hogy ide kiukadtunk, de elvittek engem egy másik családhoz, ahol csak lányok vannak. Aztán ott velük barátkoztam, vittek ide-oda, egyedül is mentem ide-oda. Sokszor kérem azt, hogy hagyj menjek már egyedül valahova. Tehát amikor például Afganisztánban voltam, ugye Szomája látott engem vendégül Daratban, és mondta, hogy kijön értem a reptére, mondom, nem. Én szeretnék egyedül elmenni a te házadba. Szeretnék egyedül eljutni a te házadhoz. Mert ugye hát én vagyok a solo female traveler, tehát én azt meg akarom élni, hogy én egyedül igenis el tudok jutni oda. És persze elmondta nekem, hogy így, meg úgy, meg amúgy, nagyon jól megoldottam. Taxi a reptéltől a belvárosig, a belvárosban tuk-tukkal X pontig, onnan egy másik tuk-tukkal az ő lakásukig, és tök jól megoldottam. Ja igen, utána pedig Nadzsaf, utána megint visszajutottam Bagdadba, megint kérdezik, hogy hova megyek legközelebb, a Nasriába megyek, várjál, van ott egy ismerősöm, felhívta az ismerő, Osama, ő az Iraki Travelers Café-nak a...
adminja.
Az a fő admin, igen, a fő adminja, És mondom, megyek Nasriába, azt mondja, jó, van egy ismerősöm ott. Az ismerős, az annak nem volt rám ideje, de ő lepasztolt engem egy másik családnak. És ezt se tudtam, ezt se értettem. Én azt hittem, hogy akihez megyek, az az Oszabának az egyik ismerőse, de kiderült, hogy nem.
Az elegőnk, hogy dobálóznak egymásnak, passzolgatnak át, igen, és azt sem tudod, hogy hol leszel, de igen, tudod, hogy jó kezekben vagy.
Igen. Igen, és akkor, amikor Nasriában voltam, az Instagramon posztoltam. Nagyon sokan mondják azt, hogy real time-ban posztolni közösségi médián veszélyes, abszolút nem, bár mindenki azt csinál, amit akar.
Hát, vagy vannak, lehetnek veszélyei, lehet, de megvan az előnye is, mert hogyha real time-ba posztolsz.
Igen, akkor lehet barátkozni. Amikor Nasriában voltam, akkor posztoltam a Instagramon, hogy Nasriában vagyok. Rámér egy srác, hogy úristen, nem hiszi el, hogy egy magyar itt van az ő szülővárosában. 2 évig tanultam Magyarországon, imádom Magyarországon, imádom a magyarokat. Mindenképpen vendégül szeretnélek látni téged. Mondtam neki, oké, de reggel akarok menni Úrba, mert minden el van intézve, utána mehetek hozzátok. És mondta nekem a vendéglátóm, az első vendéglátóm Nasriában, hogy te már ma nem fogsz eljutni Barsába, de megyek, tuti megyek. Nem, mert a család elkezdett etetni, aztán megint etetni, aztán már késő van most már nem. És holnap reggel el szeretnénk téged vinni a vidéki házunkba. És akkor ennek köszönhetően elkerültem egy vidéki helyre, ami tök jó volt, mert amúgy magamtól nem mentem volna, vagy nem is, tehát nem is jut eszedbe, hogy most oda elmenjél, és tök érdekes volt ott a vidéki életet megtapasztalni. Ilyen szituációm amúgy nagyon sokat volt. Volt egy olyan szituáció, ez is Irakban volt, amikor először voltam Irakban, Kurdisztánban, posztoltam a Facebookon, hogy holnap megyek Barzamba, hogy hol a fenébe lehetne ott megszállni. Rám ír egy srác, van egy ismerőse, aki ott lakik arrafele, megkérdezi, hogy nem aludhatnék náluk. Na jó, van oké. És az, aki írt nekem, nem ismerem. Az, akihez engem küldeni akart, nem ismerem. Jó, és akkor kikötöttem náluk. És ott aludtam egy teljesen idegen családnál. És kérdezték, hogy mit szeretnék itt a környéken csinálni, és mondom, Zarokvánba szeretnék túrázni, és jó, elmegyünk. És akkor elvittek.
Ezek az országok után, most nagyon kíváncsi vagyok, voltál ugye Indiában is. Voltam Indiában, és nagyon sokat zaklottak a helyiek. Az elején persze tök jó, de egy idő után annyira idegesítő, és annyira sok, hogy, és ez nekünk van férfiként, én ezt tapasztaltam meg. Mi a helyzet nőként Indiában?
Engem nem nagyon zavartak, nem emlékszem rá.
De oda mentek hozzád?
Nem nagyon.
Tehát ott megint a tiszteletben tartás van, távolságtartás egy nővel. Új Delhi volt a legrosszabb szerintem.
Hát mondom őszintén, engem nem nagyon zargattak, de ha zargattak is, én nem veszem észre. Tehát én nem figyelek.
Hát oda mennek, hogy hello, honnan jöttél, mit csinálsz, mit csinál, hova megy. Gyere el a nagybácsimnak a boltjába, gyere el. Megmutatom neked, elviszlek, megmutatom a környéket. Gyere el a mindenki azóta. Nagybácsimnak van egy boltja, gyere el, elviszlek.
Engem Indiában ez nem nagyon
nem?
Volt. Nem. Nagyon mindenki kedves volt velem, meg oda jöttek hozzám fényképezkedni.
Hát akkor volt ez, hogy oda mentek.
Volt, de nem nagyon.
Nem emlékszel zavar. Arra, hogy zavaróan sok volt?
Nem, arra nem.
Nekünk
olyan volt esetleg, emlékszem, előttem van egy szituáció, amikor Goában voltam, és akkor egy család oda jött hozzám fényképezkedni, aztán egy pár lány oda jött hozzám fényképezkedni, aztán egy pár sáz, aztán hirtelen nagyon sokan lettek, és akkor azt mondtam, hogy jó, elég volt. Igen, ilyen volt. De nem volt zavaró. Tehát ez attól is függ, hogy valakinek egy kevés is sok, valakinek a sok is.
Ez sok, nem. Ez nagyon sok volt.
Aha, de nekem szerintem olyan, mint neked nem volt.
Konkrétan a 800 méter végén már futottunk, és nem tudom hány indiai jött, futott velünk, és el kellett futni előlük.
Szerintem azért nem jönnek oda, mert én mindig helyi ruhában vagyok, tehát én mindig kurtában vagyok.
Uh-huh. Tehát mi azért nagyon látszott, hogy
igen.
És akkor...
És ez olyan, mintha én valami... Lehet, hogy látják, hogy én külföldi vagyok, de úgy gondolják, hogy... Tehát nem gondolják, hogy én turista vagyok. Uh-huh. Megmondom őszintén, ahogy én nézek, meg ahogy én járok, kelek, nem látszik rajtam, hogy turista vagyok.
Uh-huh.
Mert az én úgy járok, kelek, mintha oda tartoznék.
Beleolvadsz a
könyvben. Én beleolvadok, igen.
Aha. Hát itt biztos, hogy nem olvadtunk bele, és akkor így, hát elég nagy volt a szakállam, és minden második csávó odajött, és hát annyi bókot még nem kaptam pasiktól a szakállamra, és megkérdezték, hogy hogy csináltam, és hogy ez milyen király, és úgy de jó, úgy de nagyon jó.
Szeretem, nagyon szeretem Indiát, és nekem egy-két hasmenés volt, ami ilyen negatív volt. Egy-két hát ételmérgezés, de az benne van a pakliban. Nagyon szeretem Indiát, nagyon kedvesek voltak mindig velem. Én nem is emlékszem arra, hogy valaki udvariatlan lett volna.
Olyan, hogy bárhol, bármikor zaklattak.
Indiában?
Bárhol.
Bárhol?
Tehát olyan, hogy nőként tényleg azt érezted, hogy valaki zaklat, vagy mondjuk átlépett egy határt, mondjuk egy taxis,
volt,
vagy igen. Egy, nem tudom, stoppos, tudod, amikor átveszi a kezét a combodra.
Na, olyan nem volt, mert azt én elkerülöm. Nagyon fontos egyedülálló női utazóként, hogy soha nem ülsz a taxisofor mellé, mindig hátra ülsz. Marokkóba volt. Tudni-e, hogy én éltem Marokkóba 9 hónapot? 2014-ben? Uh-huh. És soha nem zaklattak. 2019-ben voltam Marokkóban megint, 3 hónapot utazgattam, és már az első héten kivoltam, mert állandóan zaklattak. Na most a zaklatás csak is verbális, de soha senki nem érintett meg. De már annyira idegesített, 2 hét után majdnem elegem volt, hogy azt mondtam, hogy megyek innen a fenébe.
Miben nyilvánul meg?
A Marrakesben voltak olyanok, akik például egy turista odajött hozzám, egy női turista, és segítséget kért tőlem. És mert ugye nem volt Google Maps, és nem tudtam, erre kell menni. Uh-huh. És én segítettem neki, utána meg elkezdtek engem szidni ilyen marokkói és fiatal srácok, nem értettem, hogy miért. Káromkodtak nekem, nagyon durván káromkodtak rám, és kiderült, hogy azok azért vannak ott, hogy segítsenek a turistáknak némi pénz fejében. És én elvettem a munkájukat. Volt, hogy Marrakesben, ja igen, önkénteskedtem, kipróbálom az önkénteskedést a Workaway-en keresztül, egy tök jó hostelbe kerültem, és a srác, aki a tulaja volt elvileg a helynek, már a második napon reggel azt kérdezi tőlem, megcsókolhatlak? De hülye vagy? Akkor voltam már vagy 35 éves szerintem. Meg volt egy 18.
Ja, azért.
Jó, leültem szépen, lenyugtattam magamat, aztán fogtam. Közben még feljöttem az egyik ismerősömet, egy marokkói lányt, akit még ismerek azóta, hogy én Marokkóban éltem. Beszéltünk egyet, mondta, hogy figyelj, gyere el hozzánk egy kis időre, aztán lenyugszol, aztán mész tovább. És mondom, oké, jó. De hogyha nem lett volna ez az ismerősöm, akkor fogom magam, és akkor jó, akkor menjen a fenébe ez az önkénteskedés, megyünk hostelbe. De akkor így léptem azonnal, és ilyenkor mindig lépni kell. Volt olyan, ez szintén Marokkóban volt, hogy beültem egy taxiba, és a taxisofor, aki körülbelül 60 éves lehetett, tehát legalább 30-40 évvel idősebb, mint én akkor, elkezdi kérdezni, hogy van barátod? Nem, nincsen. De én már tudtam, hogy ez a beszélgetés hova megy, tehát már volt
tapasztalatom.
Csak mondom, szórakozzunk egy kicsit, jó, nézzük meg, ne legy, don't be judgmental. Nem. Nagyon is kell, tehát kell az, hogy amikor már valaki, egy férfi, ezt nagyon kell tudni, hogy valahogy egy férfi már ilyet kérdez egy muszlim országban, akkor lépni kell. Mert egy muszlim férfi, aki tiszteletudó, soha nem kérdezi ezt meg. Uh-huh. Soha. Mert ezt nem illik megkérdezni. Sokat, az ő kultúrájban.
Neked volt olyan, hogy konkrétan ilyenkor mondjuk egy ilyen szituációban le kellett lépned, vagy nem egy, nem kettő?
Hát mit azt csináltam, elmondom. Következő kérdés az volt, hogy van-e férjem, minden, és akkor ezt valahogy a szex, elkezdett a szexel kapcsolatban kérdezősködni, hogy akkor, hogy ne valamit a szexel kapcsolatban kérdez, és ráordítottam, amit sok nő nem mer megtenni. Rá ilyen szituációkban le kell ordítani azt az embert. És akkor ez is elkezdte, jaj, most miért vagy mérges? Mondom, mert milyen hülyeségeket kérdezel tőlem? Szóval, this is normal. No, ez nem normális. És tudom, hogy a te kultúrádban nem normális. Mit szólnál, hogyha a lányod vagy az unokád beülne egy taxiba, és valami öreg pervers ilyeneket kérdezne tőle? Ja, az más. Miért más? Azt hiszem, mert európai nő vagyok, hogy ez nekem normális. Nem normális. Jól leordítottam, azt kiszálltam az autóból.
Mm-hmm. És
ugye ez városban volt, tehát aha, lassan haladtunk a forgalomban. Afganisztánban volt egy szituáció, most jutott eszembe. És tényleg ez volt az egyetlen egy. A piacra mentünk ki, nem egyedül voltam ekkor, 4-en voltunk. Négyen voltunk, tehát két. Én voltam egy lányismerősöm, meg egy guide, meg az ő kliense, az ő kis turistája. Meg egy férfi, valaki megérintett, ez úgy, egy tömeget képzelj el, ez a madárpiacon volt, nagy volt a tömeg, és azt éreztem, hogy valaki megfogta a fenekemet. De ez nem ilyen, nem volt egy nagyon traumatikus élmény, mert éppen hogy. Valahogy éreztem, hogy valami nincs, meg odafigyeltem, és én azonnal úgy leordítottam a tömeg kellős közepén.
A hogy tömeget?
Az egész piac rám figyelt. Az egész piac. És képzeld el, a guide, aki velünk volt, az indiai srácnak a guide-ja, jól megverte, és én csak így néztem.
Megverte?
Hát kb. És elkezdtek verekedni. És annyira durva, hogy ez a kis, az akkora a srác, mint én, vagy még, és vékonyabb, mint én. Mondom, ez aztán a férfi. Hogy egy európai férfiat nem tett volna, megértem. Ez meg a másik. Tehát, hogyha egy távol-keleti férfival vagy, ha valaki bánt engem, vagy rosszat mondom, az szétverik, akkor meg fog engem védeni. Tehát most volt, nekem volt egy, van egy olyan sztorim, nem velem történt meg, egy tájvani lányjal találkoztam Irakban, és mondta, hogy Törökországban couchsurfingezett, és akkor, hogy amint belépett a lakásban, hogy a srác elkezdte, hogy őt tapizni, és alig tudott, és meg akart erőszakolni, és alig tudott elmenekülni. Ennek a srácnak voltak referenciái? Azt mondja, nem. Hát szívem, most nem akarok megint ugye inszenzitív lenni, de miért mész egy olyan férfi, akinek nincs referenciája a couchsurfingen? Tehát ez a legnagyobb butaság a világon.
Ott alszol nála, nem igen. Pedig az, hogy isztok egy kávét a belvárosban.
Igen. Vagy sokszor van az, hogy tanácsokat kapnak nők, és nem hallgatnak. Irak egy jó példa rá, az egyik legjobb barátnőm Irakban, ugye egy kurdisztáni guide. És mondta, hogy volt egy ilyen sztori, hogy egy holland lány olyan nadrágot viselt, amiben átlátszott a tangája. És mondta neki, hogy figyelj, itt Kurdisztánban, ez egy konzervatív kultúra, figyelj, itt Kurdisztánban nem hordunk nők olyan ruhát, meg férfiak sem igazából, tehát egyáltalán nem hordunk olyan ruhákat, amik átlátszóak, és mutatja a te tangádat. Ez nem lesz jó vége, hogyha ilyen nadrágot hordasz. Pár nap múlva jól megfogdosták a fenekét, ami megtörténhet akkor is, hogyha te nem átlátszó nadrágba vagy, ugye, de így hívod a... Tehát you are calling the problem. Tehát hívod a problémát. És akkor utána meg teljesen ki volt készülve, hogy úristen, mi történt vele, és mondja a barátom, hogy megmondtam neked. Az elég, én már 20 éve utazom azért nagyjából egyedül. Én úgy gondolom, hogy semmilyen tragikus dolog nem történt velem. Voltak ilyen szituációk, amik idegesítőek voltak. Én úgy gondolom, hogy jól kezeltem őket. És az, hogy jól kezelem, az igenis az, hogy jól megmondom a magamét, jól leszidom őket, kiabálok velük. És igenis ezt kell tenni. Jordániában volt még, hogy Petrában nagyon idegesítettek azok a beduinok. Petrát utáltam. Szülinapom volt, amikor Petrában voltam, hogy én most elmegyek, most a szülinapom van, elviszem magamat Petrába, ugye. Egyik leghíresebb hely a világon, világörökség. Hú, de jó lesz ott nekem. Hát úgy utáltam az egész helyet. Azok a beduinok olyan gonoszak voltak velem, hogy hihetetlen.
Nyomulósok is?
Nyomulósak, ijeszgettek. Az egyik beduin, mert elég sokáig maradtam, már kezdett sötétenni, és egyszer elkezdett ijeszgetni engem a lovával. És aztán kinevetett, hogy megijedtem. Vagy olyan volt, hogy láttam, hogy átverik a turistákat. Nagyon sok naív turista van, családok, idősebbek, főleg. És akkor hazudnak nekik sokat, hogy oda nem mehetsz egy idő, kell egy guide, segítek neked, mert magadtól nem tudsz menni. És szóltam is a rendőrségnek, ott van ilyen turista rendőrség, hogy figyelj már, nézzem már ezek a beduinek, mit csinálnak, össze-vissza kamúznak itt mindenkinek, meg ez idegesített, hogy hát ezek mit csinálnak, hogy ez miért csinálják ezt, nagyon gáz, nem tudom, mert annyi minden idegesített ott, állandóan zaklattak, gondolom azért, nem szerettem azt a helyet.
Hogyha bármilyen tanácsot adnál nőként egyedül utazóknak, és nem feltétlenül közel-keleten, hanem azért sok olyan, azt tudom, hogy sok nő hallgatja a podcasteket, akik utaznának egyedül, de esetleg nem mernek. Ugye a végére mit mondanál nekik, hogy milyen bátorítást adnál nekik? Ugye most már elmondtad ezeket, hogy mikre figyeljenek. Megéri egyedül?
Megéri.
ezek ellenére, ami néha megtörténhet, miért jó egyedül nőként utazni, és akkor legyen pozitív a vége.
Mindenképpen megéri egyedül nőként utazni. Én azt gondolom, hogy nem, tehát nem, semmiképpen nem szabad félni. Én soha nem féltem az egyedül utazástól, tehát nem is értem, hogy mitől félnek az emberek. Tehát, hogyha Budapesten tudsz járkálni ide-oda, egyik város el tudsz utazni Debrecenbe, Budapestre.
De várjál, most meséltél el sztorikat utazás közben, sztorikat, és ezeknek a többszöröse még terjengít, hogy képzeld el ezzel, mi történt. Hát ja. Persze, hogy az ember fél tőle.
Rossz dolgok történhetnek, akkor is megtörténhet veled valami rossz, ha nem utazol, ha nem mész sehová. Az utazás mindenképpen magabiztossá tesz. Én élvezem ezt a szabadságérzetet, amit ad az egyedül való utazás, aztán, amit akarok, oda megyek, ahol akarok, nagyon sokat tanulok. Az meg, hogy rossz dolgok történnek velünk utazás közben, az életben is így van, és azzal meg kell tanulnunk ezeket a szituációkat, ezeket a rosszabb szituációkat meg kell tanulnunk kezelni.
De jó, hát szerintem ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Köszönet továbbá Kuzma Péternek az epizód vágásáért. Abban, hogy a következő epizódok is időben és zökkenőmentesen érkezzenek, abban te is tudsz segíteni egy jelképes havi támogatással Patreonon keresztül. A Patreon egy független tartalomgyártókat támogató rendszer, ahol a lehetőségeidhez mérten tudsz havi összeggel támogatni. A Patreon linket megtalál a leírásban, vagy keresd fel a patreon.com/utazási podcast webcímet. Anyagi támogatás mellett azzal is tudsz segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek a legjobb módja a személyes ajánlás, amikor mesélsz barátaidnak, ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Ha tehát így van, ne tartsd magadban, terjeszd a podcast jó hírét. Extra tartalomért pedig csatlakozz Facebook csoportunkhoz, ahol a beszélgetésekhez tartozó képeket, videókat és egyéb érdekességeket osztok meg veletek, mint például Diana fotóit és videóit a fegyvergyár látogatásról. Ha még nem tetted volna, biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hallgass vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok és bármikor, bárhol meghallgathatóak. A végére pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. Ez a műsor a Beaton közösség tagja.